Nehémiás abban az időszakban élt, amikor a zsidók visszatérhettek már a 70 éves fogságukból, tehát innen észak-keleti irányból visszatelepülhettek Babilóniából a déli országrészbe, Júdába, és a fogság időszámításunk előtt 605-től 535-ig tartott, tehát 535 után kezdtek visszajönni ezek a fogolycsapatok, de a mi történetünk a visszatérés után közel 100 évvel játszódik, a 450-es és 440-es években. Tudnélik, ahogy a zsidók visszatértek a fogságból, és a perzsák, akik átvették Babilónia világhatalmi szerepét, hazaengedték őket, engedélyt is adtak Jeruzsálem templomának az újjáépítésére, majd időszámításunk előtt 457-ben arra is engedélyt adtak, hogy Jeruzsálem városát is fölépíthették, és az egész délvidéki közigazgatást újjászervezhették. De a környező népek, akik itt a zsidókat szegélyezték, az edomiták, ezek a régi arab népek, moábiták, ammoniták, midjaniták, akik körbevették ezt az országrészt, ellenségesen tekintettek a népre, és mint tudjuk a történelemben, a legsúlyosabb támadás az embereket, a tömegeket mindig az irigység felől éri. Tehát ezek a népek irigykedtek a zsidókra, és ezért folytonos támadásaikkal az újjáépített kőfalakat lerombolták. Tehát a városban a templom újjáépült, de a kőfalak, a városfalak, és egyáltalán az újjáépült várost állandóan újra és újra lerombolták. És ezért állt elő az a vigasztalan helyzet, hogy Jeruzsálem újjá is épült, meg nem is épült újjá. Folytonos harcok dúltak a környező zsidók ellen áskálódó irigy népek, és az egyre inkább gyengülő zsidóság között, mert ugye elgondolhatjuk azt, hogy mi lenne akkor, hogyha Miskolcot minden 10 évben támadás érné, és itt fosztogatnának, gyújtogatnának, egy idő után ebbe az emberek belefáradnának, és hagyták lerombolva a városfalakat. És erről a vigasztalan helyzetről kapott hírt Nehémiás. Nehémiás nem itt az anyaországban szolgált, hanem térképünkön ugye ezt nem tudván megmutatni, mondom, hogy a Tigris és Eufrátesz közén, Perzsiának a székhelyén egy királyi főember volt, tulajdonképpen a perzsák királyi udvarában, Susán várában lakozott, és olvasom is mindjárt a könyvnek az elejét, mert Nehémiás könyve így kezdődik. Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És lőn a Kisléb nevű hóban, a 20. esztendőben, hogy én Susán várában voltam. És jött hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől, és Jeruzsálem felől, és mondták nékem. A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallottam a beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át, és böjtöltem, és imádkoztam a mennynek Istene előtt. Kedves hallgatók, tehát azért mondtam el az előzményeket, hogy ez már nem abból az időszakból való, amikor a zsidók közvetlenül hazatértek a fogságból, és már a fogságból való hazatérés után már közel 100 esztendő eltelt, de állandóan lerombolták az újjáépített Jeruzsálemet, és ezt Nehémiást mélységes csüggedéssel töltötte el, de mivel hívő ember volt, rögtön ahhoz fogott hozzá, amit itt a könyvnek az első nagy tanítása közvetít nekünk is, hogy mit tegyünk akkor, amikor az életben nehéz, megoldhatatlan kérdésekkel találkozunk. Ugye sokszor vagyunk így, hogy a saját családunkon belül is a nehéz helyzetek állnak elő. Nem tudjuk, hogy kezeljük az alkoholista férjet, vagy a gyerekek most már kamaszodnak, és egyre inkább viszi őket a világ. Sokszor az emberek ma is úgy tanácstanul, és úgy jaj veszékelve mondják, hogy hát ez meghaladja a képességeimet, ez nem tudok mit csinálni. ilyenkor a Bibliából jusson eszünkbe az az ige, amit János apostol első levele 4. fejezetében olvashatunk, a Bibliának egy nagy vigasztaló ige, amikor azt mondja, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint ami a világban van. Tehát ha az ember belül megerősödik, hitáltal megerősödik, és Istennel együtt küzd az életben, akkor az ember a belső erő folytán az egész világot le tudja győzni. Ez a Bibliának egyik nagy ígérete, hogy ez a hitnek a csodálatos vonása, hogy ugye az emberek azt mondják, hogy egyedül vagyok, mit csináljak a világgal, szóval nem tudok mit csinálni. De a Biblia azt mondja, hogy a hívő ember az egész világot le tudja győzni. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, ami a világban van. Ez nagyon egyszerű kijelentés, de rámutat a hitnek az erejére. Nehémiás is ezt csinálta. Tehát Nehémiás nem ment el a bajtársaihoz, és nem mondta el nekik a rossz hírt, nem önmagába süppett, és nem önmagával beszélte meg, hanem azt mondja itt az ige, hogy böjtölt, és imádkoztam a mennyisten előtt. Itt olvasható, a könyvben nagyon sok ima van, ezt nem olvasom fel, az első fejezet 5. versétől a 11. versig olvasható Nehémiás imája. Ez egy nagyon világosan látó embernek az imája, aki elmondja, hogy miért is jutott a zsidó nép ilyen helyzetbe, miért is jutott a nép fogságba, a fogság után miért nem tud talpra állni ez a nép, és ezt Isten elé viszi ezt a dolgot, és egyelőre még semmi nem történik, de azt már látjuk, hogy Nehémiás imája és böjtje által itt valami lesz majd, mert Isten erre válaszolni fog. És nézzük meg, hogy mi történik ezután. Néhány hónap elteltével, tehát kb. 3-4 hónap telik el, és Lőna Nisán nevű hóban, Artaxerxész királynak 20. esztendejében, bor volt ő előtte, és én fölvevém a bort adtam a királynak, azelőtt pedig nem voltam szomorú előtte. Tehát itt látszik, hogy Nehémiás közvetlenül a király szolgálatában állt. Ma úgy mondanánk, hogy a király főpohárnoka, vagy a fő ceremónia mestere, vagy nem tudom, szóvivője volt. Ma ilyen fogalmakkal adnánk ezt vissza. És mondta nékem a király, miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága. És felette igen, megfélemlettem. Ugye a régi emberek nagyon egyszerű életet éltek, tehát ha valakin azt látszódott, hogy szomorú, akkor ebből rögtön kitalálható volt, hogy valami nyomja a szívét. Azt mondja, a király, te nem vagy beteg, miért vagy ilyen lehangolt, miért vagy ilyen csüggett, miért vagy ilyen szomorú. Rögtön kitalálja a király, hogy itt van valami a háttérben, Nehémiás szívét valami nyomja, és Nehémiás azért félemledett meg, mert mind a mai napig az ország vezetőinek a társaságában, hogy mi most már a televízióban ezt nyomon tudjuk követni, általában mindig mosolygó emberek vannak. Ugye amikor nézzük ezeket a kormányfőket, államfőket, ha kell, ha nem kell, mindig mosolyognak, mert mindenki jól akarja érezni magát, tehát nagy bajban vannak ugye ők, azért tessék meggondolni, hogy egy egész országnak, meg tömegeknek a gondjaival, hát ezen csak úgy lehet erőt venni, hogy megtanítják őket különböző tanfolyamokon, hogy akkor is mosolyogni kell, amikor, mint a féreg a szút eszi, a szú a fát rágja, akkor is mosolyogni kell. Akkor mondtam a királynak, örökké éljen a király, miért ne volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáimnak sírjainak helye pusztán hever, és kapui megemésztettek tűzben. És mondta nékem a király, mi az, amit kívánsz? Ugye a király nagy becsben tarthatta Nehémiást, hogyha ilyen közeli kapcsolatban volt vele, hogy a rezdüléseire is figyelt, és hogy Nehémiás föltárja előtte a szomorúságának az okát, a király elgondolkozik, és rögtön segítőkészen áll a dologhoz, mi az, amit kívánsz. És nagyon érdekes, hogy erre ez a kis mondat van itt a Bibliában, és könyörögtem a menny Istenéhez. Tehát az az ember, aki azelőtt is komolyan imádkozott, most sem az emberi indulataira vagy vágyaira figyel, hanem nagyon komolyan kéri az Istent, hogy erősítse meg, hogy ő még semmit ne roncson el a király előtt, nehogy túlságos sötét színekbe fesse le a helyzetet, de ne is könnyelműen, hogy mintha ez nem is lenne olyan nagy baj, hogy az ő városa, az ő szeretett földje tűzben ég meg, és könyörögtem a menny Istenéhez, és mondtam a királynak, ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt. Na most, aki azelőtt sok időt töltött el imádságban Isten előtt, akinek a gondolataiban sok eszme végigvonult, aki most is kéri az Istent, hogy segítse, azért milyen kész tervvel áll elő. Ugye nem azt mondja, hogy hát most ez a helyzet, hogy most otthon rosszul vannak a rokonaim, hanem rögtön az imádságos élete megtanította őt arra, Isten megtanította arra, hogy ő tevékenyen vegyen részt majd Jeruzsálem újjáépítésében, tehát ezért ő rögtön ezt kérte a királytól, pedig az a királynak az első érdeklődése volt felőle, hogy hadd menjen haza az ősei városába, hogy megépítse azt. És mondta nekem a király, felesége pedig mellette ült, meddig lesz utazásod, és mikorra jössz vissza? Ugye miért kérdezte ezt a király? Mert szerette Nehémiást, mert értékes ember volt előtte, tehát ő sem akarta hosszú ideig nélkülözni a jelenlétét. Tehát a király is megfontoltan akar dönteni. És tetszett a királynak engem elbocsátani, miután én tudattam vele az időt. És mondtam a királynak, ha tetszik a királynak, adasson nékem leveleket a folyóvizen túllakó tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, míg Júdába érek. És adasson egy levelet Ászáfnak, a király erdeje őréhez, hogy adjon nékem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához, és a házhoz, amelybe költözni fogok. És megadta nékem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. Azért ez nagyon érdekes. Mit teszem gondolni, hogy ha valaki előáll egy kéréssel, első kérés, hogy szeretnék hazamenni. Utána az, hogy írjál minden tartományba, ugye hosszú az út, hogy belém ne kössenek és tovább engedjenek, ezért a perzsa főembereknek írjál leveleket, hogy nekem háborítatlan legyen az utam. És utána még hatalmas nagy gerendákat is kér a királynak a kincstárából, mert hát ha Jeruzsálemet mindig felgyújtották, hogyha ő hozna jó minőségű, jó anyagot, amiből lehet építkezni, rögtön három nagy dolgot is kér. Ez mikor formálódott ki benne? Ugye egyikünk se gondolja azt, hogy ott a perc pillanatnak a csodája volt, hanem Nehémiás sokat gondolkozott már ezen, hogyha Isten megnyitja előtte az utat, akkor mit kér majd a királytól, és ezt maga az Isten helyezte a gondolataiba, és Isten adott neki erőt, hogy ő előmerjen ezzel hozakodni, hogy ez ne tűnjön telhetetlen vagy nagyképű kérésnek. Szóval az életben sok minden múlik azon, hogy mi az életben hogyan készülünk fel az előttünk álló eseményekre. Általában ma az emberek ezt úgy nem tudatosítják, hogy az életünk semmi más, mint felkészülés. Az emberek majd sodródnak az élettel, majd holnap fölkelünk, majd jön, ami jön, úgyis nagyobb erők kormányoznak bennünket, úgyse tudok mit csinálni, majd jön a főnököm, az megmondja, mit kell csinálni, a pénz az annyi, amennyi van, az eleve behatárolja a lehetőségeimet. Az emberek ma olyan sodródnak, mint hogy a csatornán leúszók is sodródnak. A Biblia nagyon sok helyen megtanít bennünket arra, hogy ha nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, akkor mi irányíthatjuk az eseményeket? Mi irányíthatjuk az eseményeket? A Jelenések könyve hogy kezdődik? A Jelenések könyve úgy kezdődik, azt mondja János apostol, hogy Krisztus tett bennünket királyokká és papokká. A hívő ember király is, meg pap is. Király, mert ha helyes utat tudjuk követni, a szeretet útját, akkor királyi életet élünk. Nem azért itt királyi életet, akinek udvartartása van, meg sok pénze van. Azért királyi életet a földön, aki igazságban és szeretetben tud élni. Ez egy keskeny ösvény ezen a világon. A világ tárt karokkal nem az igazságban és szeretetben élőket kedveli. A széles úton az érdekhajhászó emberek mennek, meg az önző emberek. De a hívő ember az azért ér királyi életet, mert ő a szeretet és igazság álláspontjáról nem akar elmozdulni. És miért ér papi életet? Mert ugye a király az egy, a pap az talán még nagyobb cím, a pap az, akiről Malakiás könyvében azt olvassuk, hogy a paptól tudományt várnak. A paptól azt várják az emberek, hogy megmutassa nekik az életnek a helyes útját. A király mellett a hívő ember pap is, mert nem csak szeretetben és igazságban él, de ezt képviselni is tudja. Erről tud beszélni, erről tud nyilatkozni. És Nehémiás ilyen királyi és papi életet élt, az imádság közben Isten őt fölvilágosította arról, hogy ha a király majd megkérdez téged, akkor mit kell felelni, és ezért szerényen, de nagyon határozottan előmert állni ezekkel a kéréseivel. Ott ült a király mellett a felesége is, ha akarta volna, akkor piszekhetett volna, hogy leállíthatta volna a király jó indulatát, de nem. A király beleegyezett, a király elengedte erre a bizonyos időre, amiről aztán majd látjuk, hogy 12 év lett belőle. Mert ugye aztán különböző bonyodalmak és nehézségek jöttek, de a király elengedte, levelet is adott neki, anyagokat is adott, és ezután már így folytatódik a leírás, és megérkeztem a folyóvizen túlvaló tisztartókhoz, és átadtam nékik a király leveleit. Bocsátott pedig velem a király főembereket, a seregből és lovagokat. Mikor pedig a Horomból való Szamballat és az Ammonita Tóbiás, a szolga meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott nékik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak javukat keresi. Azután elmentem Jeruzsálembe, és ott pihentem 3 napig. Meg kell állnom minden kis résznél, mert ugye Nehémiás útnak indult. Főemberek, katonák vigyázták az útját, megvoltak a szükséges iratok, hozták az anyagokat, és ahogy jöttek ezen az úton, kik bebotlottak először? Hát a zsidók ellenségeibe. A könyvnek egyik nagy témája, hogy ellenségek mindig vannak az életünkben. Olyan élet nincs, hogy ne lennének, olyan ember nincs, akinek ne lennének ellenségei. Nehémiásnak úgy voltak ellenségei, hogy nem is ismerték, csak azt látták, hogy valami követségbe jár, valamit jót akar tenni. Aki ezen a világon valamit akar tenni, annak mindig ellenségei vannak. Főleg aki a jó ügyben akar valami sokat tenni, mindig számíthat ellenségekre. A keresztényeknek is mindig ellenségeik voltak. Olyan kereszténységet én nem ismerek, hogy nyugodtan éltek a világgal. Ezt kimondja a 2. Timóteus levél 3. fejezetében Pál apostol, aki istenfélő módon akar élni a Krisztusban, mindenkor üldöztetni fog. Tehát, ha van igazi kereszténység, azt nem nézik jó szemmel. Ha van igazi törekvés a világban, az nem nézik jó szemmel. Fogunk még olvasni ezekről az ellenségekről, csak egy mondatban emlékezik meg a Szamballatról, Tóbiásról, ellenséges népek vezéreiről, Nehémiás, hogy amikor ő ment hazafelé, hát ezek látták, hogy itt valaki jön Perzsiából, a fővárosból, látták, hogy segítőkészen jön, és rögtön kezdték forralni már a terveiket, hogy hogyan keresztezzék majd Nehémiás szándékait. De most nem is ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy megérkezett végül Nehémiás Jeruzsálembe, és az utolsó mondat, amit felolvastam, így hangzott, azután elmentem Jeruzsálembe, és ott pihentem 3 napig. Kedves hallgatók, Nehémiás könyvét azért tűztem itt műsorra, hogy mindannyiunk számára világos legyen, hogy ha mi az életben valami jót akarunk csinálni, akkor ezt hogyan tegyük. A jó tetteknek megvan a művészetük. A jó tettekre fel kell készülni. Első felkészülés, imádság és böjt. Ez az abszolút fölkészülés. Ennélkül semmibe ne fogjunk bele. Sokszor hívő emberektől is azt hallottam, hogy hát jót akarok tenni vele, hát ismerem a gyerekem, vagy a rokonom, vagy a barát, jók. Én előálltam ezzel, és mondom, hogy előtte az Isten elé oda vitted ezt a dolgot. Tehát én ez jó dolog, hát nem jó dolog. De mondom, a jó tett az egy művészi dolog. A jó tettnél nagyobb művészet nincs. Sem a zeneművészet, sem a képzőművészet, sem az irodalomnak a nagy művei nem tudnak fölérni a jó tetthez. Olyan, mint amikor Petőfi Sándor ír egy verset, és azt mondja, hogy a jövendő feleségének mondja, hogy a te szép szemed és bájos beszéded az többet ér, mint 550 versei. Akkor éppen már 550 verset írt Petőfi, de szívéből mondja, hogy egy élő ember, amikor jót tesz, amikor kedves, előzékeny, segítőkész, az többet ér, mint egy embernek az összes nagy műve, amit az 550 verset. Ugye Petőfi körbe írt olyan 850 verset, hát akkor már írt 550 verset, de nem kis verseket írt, és nem álszerénységből mondja. Én azt hiszem, egy nagyon találó megállapítás ez, hogy a legnagyobb művészi alkotás itt a Földön a jó tett. A jó tett, mert tudni kell, hogy mit tegyünk, tudni kell, hogy kivel tegyük, tudni kell, hogy mikor tegyük, tudni kell, hogy hogyan tegyük, és tudni kell, hogy közben milyen veszélyeket kerüljünk el. Ez egy óriási művészet, jót tenni ezen a világon. Senki imádság nélkül ne fogjon hozzá a jó tettekhez. Hogy Istenben kell megnyugodnunk, Isten elé kell vinnünk az ügyeinket, Isten az, aki megvilágosítja előttünk az utat, és ő az, aki nyugalmat, bölcsességet ad, hogy amikor előállunk majd valami jóval, érezzük, hogy nem egyedül vagyunk. Isten van velünk. De ezért küzdeni kell. Kérdezni majd az előadás végén lehet, akkor szoktuk, hogy elmondom az előadást, és akkor utána vissza lehet kérdezni. Nehémiás az ima után, a böjtés az ima után, hogy megérkezik, miért maradt 3 napig Jeruzsálemben tétlenül? Mert ugye így olvastam, hogy elmentem Jeruzsálembe, és ott pihentem 3 napig. De fölkeltem éjszaka, én és a velem levő néhány férfiú, mert nem jelentettem meg senkinek, hogy mire indította az én Istenem az én szívemet, hogy azt Jeruzsálemért megcselekedjem, és állat sem volt velem, csak az, amelyen ültem. És kimentem a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé, majd a szemét kapuhoz, és vizsgálgattam Jeruzsálem kőfalait, melyet elrontattak, és kapuit, melyek tűz által megemésztettek. Azután átmentem a forrás kapujához és a király tavához, holott nem volt a helye a baromnak, az állatnak, hogy velem átmenjen. Azért gyalog mentem fel a völgyben éjjel, és vizsgálgattam a kőfalat, azután megfordultam, és bementem a völgy kapuján, és hazatértem. A főemberek pedig nem tudták, hova mentem, és hogy mit akarok cselekedni, és sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem az elöljáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez ideig nem jelentettem meg. Tessék megfigyelni, hogy jót tegyünk, először is Isten elé kell vinni az ügyet. Ezért kell imádkozni és böjtölni. Utána várni kell. Várni kell. Nem szabad elkapkodni a dolgokat, várni kell. Nehémiás is megérkezett Jeruzsálembe, hát ő már régen elszármazott az országból, 3 napig ő pihent, és figyelt, és hallgatott, és nézett, hogy mi a helyzet a városban. Amikor letelt a 3 nap, és tisztességesen kipihent ennek a több száz kilométeres útnak a fáradalmait, akkor éjszaka fölült a kis Szamarára, és végig járta Jeruzsálemnek, itt van ezen a kinagyításon a kőfalait, hát egy-két kilométernyi terület, nem volt olyan nagy, de ez a város akkoriban, végig járt, és mindent megnézett, személyesen mindent megnézett. Itt le van rombolva a fal, ott át van ütve, itt le van égetve, ott nincs falkotmány, itt ez van, ott az van, itt az alapig van lerombolva, tehát mindenről személyesen győződött meg. Kedves hallgatók, a jó tettek mindig személyes megbizonyosodás nyomán születnek. Nem lehet másokra hallgatni, hogy mások hogy adják elő a dolgokat, meg mit tanácsolnak. Aki jót akar tenni ezen a világon, annak személyesen magának kell utána járni bizonyos dolgoknak. Ezt nem lehet kiadni. Nem lehet azt mondani, hogy majd hozzanak erről jelentést. Nehémiás a 3 nap után, éjszaka, amikor senki nem látta, tehát ne legyen szóbeszéd belőle, szépen végignézte a helyzetet, hogy a saját szemével állapítsa meg, hogy itt mit kell tenni. Hadd jelezzem előre, hogy évtizedeken keresztül itt stagnált minden. Ugye évtizedeken keresztül építettek, romboltak, építettek, még többet romboltak, aztán belefáradtak az újjáépítésbe, és ott volt Jeruzsálem ilyen helyzetben. Amit ezután nyomon fogunk követni, Nehémiás 52 nap alatt megcsinálja. Amit mások évtizedek alatt nem csinálnak meg, 52 nap, az alig 2 hónap. 2 hónap alatt meg lehet csinálni valamit ezen a világon, amit azelőtt évek, évtizedek alatt nem sikerült befejezni. De ehhez kell, hogy imádságban Istent keressük, hogy nyugodt helyzetben józanul, kipihenve álljunk neki a dolognak, hogy magunk nézzünk utána, és most jön a következő lépés. Miután utána nézett éjszaka, másnap mondtam nekik, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nékem szólt, és mondták, keljünk fel, és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Kedves hallgatók, ez a második fejezet 17.-18. verse, ezt úgy be kellene keretezni, és ezt így meg kellene tanítani emberekkel, mert sokszor itt az emberi világban azért nem sikerül oly sok jó dolgot véghez vinni, mert ez azt akarja, az amaszt akarja, az amaszt akarja, és senki nem foglalkozik azzal, ha jót akarunk tenni, az csak közösen lehet, de az meg kell nyerni mindenkinek a szándékát. Nehémiás hogy nyerte meg? Tessenek megfigyelni, lépésről lépés, azért mondja, ezt be kellene keretezni, azt mondja, ti látjátok a nyomorúságot, melyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg. Tehát először mindig arra kell hivatkozni, ami nyilvánvaló. Egyszerűen nem szabad az emberektől kérni valamit. Arra kell hivatkozni, hogy ti már ezt évtizedek meg évek óta látjátok, én most 3 napja vagyok itthon, látjátok, hogy mi a helyzet? Lerombolt a városfal, ki vagyunk szolgáltatva az ellenségnek, felgyújtják hol itt, hol ott a városfalakat. Hát ez gyalázat és nyomorúság. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. Ugye rögtön kitűzi a célt, de amikor kitűzi a célt, elmondja azt is, hogy ő honnan veszi a merszet, hogy így föllépjen. Mert sokszor az emberi világban nem csak a tömegek életében nagy ellenségünk az irigység, az egyes életben is az irigység a legerősebb. Az emberek azt mondják, hogy most ez mit beszél? Hát még csak 3 napja van itt. Hát hogy veszi ez a bátorságot? Mit akar ez? Hát itt már évek óta nem tudunk erőt venni ezen a helyzeten. Ez meg csak úgy hazajött, jött, lát és győz. Á, nem, ebből nem lesz semmi. Ezért mit csinál ezután Nehémiás? És megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nékem szólt. Tehát Nehémiás elmondja, hogy ő hogy kapta a hírt Susán várában, elmondja, hogy ő hogyan böjtölt és imádkozott, hogyan kérte ki az Isten tanácsát, elmondta, hogy hogyan vett merszet és hogyan járult a király elé, tehát beavatta őket az egyéni életének a legtitkosabb zúgaiba, hogy elmondja, hogy őt az Isten hogyan segítette meg idáig. Kedves hallgatók, ez nagyon fontos dolog. Mert hogyha mi embereknek elmondjuk, hogy az Isten hogyan segített minket idáig, hogy most itt mi szólni merünk, akkor már másképp áll az emberek előtt a tenni vágyásom. Mert ha én ezt nem mondom el, akkor mindjárt arra gondolok, hogy ez miért akar ilyen sebesen valamit tenni. Valami érdeke fűződik hozzá, vagy a saját malmára akarja hajtani a vizet, vagy miért egyáltalán. De amikor valaki elmondja, hogy engem az Isten vezetett ide, én ilyen tapasztalatokon keresztül jutottam ide, a Bibliában nagyon sok ilyet olvasunk. Rögtön a Bibliában az első könyvben, tessenek csak visszaemlékezni, hogy József elmondja a tapasztalatait a testvéreinek. Aztán gondoljunk még ilyen esetekre, hogy Jónás könyvében. Ugye többször föltettem önöknek a kérdést, remélem tetszettek elfelejteni, hogy miért hittek a ninivejek Jónásnak? Hát egy több százezres lakosságú város, a király, a főemberek, a nép, és ott áll egy egyszerű zsidó prófét a kis Kánaán földjéről, a kis tartományból, elmegy egy világhatalom fővárosába. Miért hittek Jónásnak? Azért, mert Jónás elmondta, hogy emberek, én nem akartam ide jönni. Nekem eszem ágában nem volt Ninivébe jönni. Ha rajtam múlott volna, én hova szaladtam, Jáfó kikötőjébe szaladtam, és erre akartam menni, nem erre. Ninive erre van. Én meg erre akartam szaladni. De amikor a hajóra fölkéreckedtem, jött a szélvész, bedobtak a tengerbe, benyelt egy nagy hal, a hal gyomrában Isten engem megőrzött, partra vetett a hal, és akkor végre elindultam, és ezt úgy beavatta a ninivejeket. Hát így csinál Nehémiás is. Az a hívő ember, akinek nincsenek Istennel szerzett tapasztalatai, nem tud meggyőző erővel odaállni emberek elé. Ahhoz, hogy az embernek hitele legyen az emberek előtt, ahhoz az embereknek látniuk kell, hogy ez az ember nem a maga ügyét képviseli, és nem a maga szántából jött, hanem Isten ügyét képviseli, és Isten küldte. Ezt el kell tudni mondani. És ezért tudta Nehémiás összefogni az embereket, és ezek az emberek azt mondták, hogy keljünk fel, építsük meg. Tehát ebben mi volt benne? Igen, mindenkinek van dolga, mindenkinek van családja, meg 1000 dolga, de ott mindenki elmondta, hogy akkor ez az első, keljünk fel és építsük meg. És mit tettek? Megerősítették kezeiket a jóra. Ezt is kérte tőlük Nehémiás. Nem olyan vérszerződés volt, mint ugye a magyarok, ugye a vért egy serlekbe csorgatták, de nagyon fontos dolog megerősíteni a dolgokat. Tudnék, az emberi világban sokszor az emberek mondanak sok szépet, de nem határozzák el komolyan, és másnap föl kell belfelejtik. Bírák könyve 4. 5. fejezetében van ez a kijelentés, ott is egy nagy nemzeti összefogást ír le a Biblia, hogy a 12 zsidó törzsből 2 mentek el arra, ami 12-ig ért meg. Az 1/6. Mindegyik törzs megígért, hogy elmegy az ütközetre, itt volt az északi országrészben a Táborhegyén az ütközet. De a 12 törzsből 2 mentek el. És akkor azt mondja, hogy Debóra énekel Bírák könyve 5. fejezetében, hogy hát igen, a Rúben törzsében nagyok voltak az elhatározások. Az elhatározás nagy volt. De senki nem vette komolyan. Kedves hallgatók, különös emberek vagyunk mi emberek. Sokszor az is nagy dolog, ha valaki megvilágosodik, és világosan lát valamit. Még nagyobb dolog, ha már elhatározást tesz. De a legnagyobb dolog, hogy az elhatározásból legyen meg a végeredmény. Nem véletlenül említettem Petőfit. Petőfi, amikor tesznek tudni, március 15-én mindenki őt ünnepelte, rá 3 napra már Petőfi a bukdácsolás szélére került. Rá 2 hónapra pedig ő volt a leggyűlöltebb ember az országban. Szerencsétlen ember, ugye akkor 25 éves volt, azt írja a naplójába, hogy hát igen, a magyar olyan ember, aki akkor dicséri a napot, amikor föl kell. Pedig a magyar embernek meg kellene tanulni, hogy nyugtával kellene dicsérni a napot. De amikor föl kell a nap, és ott van a sok szép elhatározás, hát van egy 14-15 óra, akkor kellene csinálni valamit, nem? Akkor nyugtával dicsérhetnénk a napot. Mi keltekor dicsérjük a napot, és sokszor aztán, amikor jön a nap nyugta, nincs mit dicsérnünk. Tehát ezért kell, hogy az emberek azt mondják, hogy te megígérted, mert akkor holnap reggel ott leszel. Erősítsd meg, add erre a szavadat. Mindenki előtt mondd, hogy te holnap reggel ott leszel. És megerősítették kezeiket a jóra. És elkezdődött az építkezés, és ezt az építkezést mondja el a 3-tól a 7-ig tartó fejezet, és ennek nyomán, amikor ezt olvassuk, ennek nyomán jutunk el a 6. fejezet 15. verséhez, ami kijelenti, tehát 6. fejezet 15. verse, elvégeztetett pedig a kőfal Elul hónap 25. napján 52 nap alatt. Tehát, ha valaki helyesen áll hozzá valamihez, ha valaki valamit létre akar hozni, ami nem kis dolog, mert lehet, hogy egyedül én létre tudok valamit hozni, ha nem vagyok tudathasadásos, nem fogok magammal meghasonlani, de hogyha közösséggel akarok valamit létrehozni, a közösségben állandóan problémák lesznek. Az építkezés során nagyon sok probléma merült fel. Az első probléma az volt, hogy amikor látták a komoly elszánást a környékbeli arab törzsek, akkor mindenféle úton, módon szerették volna késleltetni az építkezést. Ez az első dolog, amit ha eltesznek olvasni Nehémiás könyvét, hogy mindig óriási ellenerő jön kívülről. Kívülről. De a nagyobb ellenerő belülről jött. Szóval itt is igaz volt, hogy bújt az üldözött, és felé kard nyúlt a barlangjában. Nem kívülről, a barlangjában. Az embereket mindig azok tudják leginkább gátolni, akik hozzánk közel vannak. És akik hozzánk közel vannak és gáncsot vetnek, azoknak a támadása mindig borzalmasabb. Nem véletlenül említettem, most még március van önöknek Petőfi, tehát most olvasom újra I. és Gyulának a Petőfi Sándorát. Nagyon remek olvasmány, mindenkinek tudom ajánlani. 1936-ban 2 hónap alatt írta meg ezt I. és Gyula, elvonult egy pusztára, és már nagyon, nagyon rosszul esett neki, hogy Petőfiről közel 100 évvel, 48 után nincs egy épp kézláb könyv. Petőfit ma is nagyon nehezen vállalják, mert Petőfit túl őszintének és túl következetesnek tartják, és ma is veszélyi Petőfit idézni. és nagyszerű könyvet írt, és leírja benne azt, hogy Petőfit milyen lehetetlen dolgokkal akarták a saját elbarátai lehetetlenné tenni. Tehát az, hogy őról azt terjesztették, hogy orosz kém, hogy ő a tótokat akarja idehozni, hogy tót király legyen Magyarországon, meg hasonló olyan rágalmakat terjesztettek, és olyan rossz fénybe állították be, hogy a követválasztáson annyira megbukott, hogy még az életét is őrizni kellett, és szabadszállásra úgy kellett kimenekíteni. És minden hónap meghozta a maga nehézségét, mert aki valami jót akar csinálni a világon, az még hagyján, hogy az ellenségeitől nem kap megértést, mert azok az ellenségei. De akik a hozzá közel álló emberek, akiknek érteniük kellene, hogy mit akar az illető, hát ez a könyvének a felét, az egész könyvének a felét erre áldozza Illyés Gyula, hogy az egész Petőfi 26 évéből, amit ír, az utolsó egy év, másfél évre áldozza a könyvének a felét, olyan részletes dokumentumokat vonultatva fel. Ezek a dokumentumok ugye Magyarországon még ma sem forognak közkézen. Például, amikor Petőfi arról ír egyszer, hogy őt a népszerűség valóban föltette a dolgoknak a tetejére, de csak azért azt mondja, hogy Magyarországon azért viszik fel az embert a dolgok tetejére, hogy onnan jobban lehessen ledobni. Onnan jobban lehessen ledobni. De azt mondja, hogy ha már ledobnak, akkor miért nem az oroszlánok vermébe dobtak, ahol a kegyetlen, de nemes vadállatok felfaltak volna, mint az ilyen csúszó, mászó, egykora régi rendet talpát nyaló emberekhez, akik most az ő hamis beszédükkel engem támadnak meg. Ő tökéletesen tisztában volt ezzel, és a saját bőrén tapasztalta, hogy mit jelent a saját bajtársainktól. Ugye például csak tessenek rá gondolni, hogy az egyik legsúlyosabb próbatétele neki is az volt, hogy mondjuk egy Vörösmartitól elszenvedni a támadást, főleg meg a Kebel barátjától, Jókaitól elszenvedni. Teljesen elszigetelődött. Nem véletlen vonok párhuzamot a két jelent között, mert amit Nehémiás könyve leír, az állandóan ismétlődik. Állandóan ismétlődik a történelemben. És hogy milyen fonák módokon próbálják, nem olvasom fel, csak elmondom, amikor látják, hogy Nehémiás célegyenes halad a város kőfalainak a felépítése felé, akkor az ellenség azt csinálja, hogy talál a Jeruzsálemben olyan papot, tehát papot, akit le tud pénzelni, hogy Nehémiás térítse el a szándékától, de milyen ravasz módon. Azt mondják, hogy gyere tanácskozni velünk. Ezt többször mondják Nehémiásnak, hogy tanácskozni. Mintha csak a mai idők szólalnának, meg most is az emberiség állandóan tanácskozik. A tanácskozás egy elég furcsa dolog, én már kis gyerekkoromtól fogva nézem ezt, tetszenek tudni még, amikor nagy ölelkezésekkel kezdődtek a tanácskozások, ugye, és azt kifigurázták a 90-es évek elején, hogy ugye Brezsnyev csókja, meg hasonló. Na de most is ezek a tanácskozások, most ezek a tanácskozásokon tulajdonképpen mi folyik? Senki nem tudja. Mi folyik ezek? Hát mondjuk szesz folyik, az biztos. Szesz folyik. Aminél ugye egy kicsit beszámítatatlanná válnak az emberek. Azt mondják Nehémiásnak, hogy gyere tanácskodunk. Nehémiás azt mondja, kevés az időm. Nekem most nem ezzel kell foglalkozni, most építem a várost, vezetem a munkásaimat. Most nekem nincs időm, kedvesen természet, nincs időm. Utána jönnek meg, hogy újra tanácskozunk. Az a szép helyen, a templom épületében tűzzük ki a tanácskozás színeit. És ugye Bibliát olvasó ember veszi ezt csak észre, mert halandó olvasó erre nem figyel fel. Ugye a Bibliában van olyan törvény, hogy a templom területére kik hogyan léphettek be. A templom pitvarába mindenki beléphetett, mert oda vitték az áldozatukat az emberek. De a templom belső részeibe már csak a papok léphettek be. A templom legbelső részébe, a szentek szentjébe pedig csak a főpap, csak évente egyszer. Nehémiást oda akarják hívni, ahova ő törvény szerint nem mehet, mert Nehémiás nem volt pap. És mi ebben a cselvetés? Ha Nehémiás elfogadja ezt a nagyon mézesmázos, hízelgő meghívást, és utána majd azt lehet róla híresztelni, hogy ő átlépett olyan küszöböt, ahova neki nem lehetett volna bemenni, mert ő nem pap, akkor így hozzák majd hírbe, micsoda fonák dolgok ezek az életben, nem? Igazán rávallanak a kísértőre, sátánra, aki sokszor nem közvetlenül támad, hanem kerül egy nagyot, és ahol az ember nem sejtené, valami kis dolognál akar léket verni a hajón. És kedves hallgatók, milyen érdekes, Nehémiás sem a nagy dolgokat nem véti el, sem a kis dolgokat nem véti el. Minek köszönhetően? Minek köszönhetően nem fogad elő még udvariatlanság vágyába is kerületne, hogy én nem megyek oda, arra a tanácskozásra sem megyek oda. Miért? Azért, mert az az ember, aki Istenhez fordul. Ugye azt mondja Salamon király a példabeszédek könyvében, aki elfordul az Isten törvényétől, annak még a könyörgése is utálatos az Isten előtt. Az Isten törvényei mutatják meg nekünk Isten akaratát. Azért kell ismerni a Bibliát meg az Isten törvényeit, mert amit az Isten törvénybe foglalt, az az ő akarata. Ha valaki azt mondja, hogy nem tudom az Isten akaratát, mert most nem tudom elképzelni az Istennek mi az akarata felőlem és velem, azt tanulmányozza a Bibliát, ismerje meg Isten törvényeit. Ha mindig Isten törvényeinek útján járunk, pontosan meg fogjuk tudni, hogy mi az Isten akarata. És meg fogjuk látni azt is, hogy a világ más se csinál, mint csak egy kicsit térjünk le, egy kicsit jobbra, vagy egy kicsit balra, térjünk le az Isten törvényeinek útjáról, és akkor ígér nekünk fűtésfát. Nem, Nehémiás se jobbra, se balra nem tér le. Szóval nagyon megrendítő, hogy remélem sokan elolvassák a Bibliának egyik legcsodálatosabb könyve, ez egy pozitív, ez egy sikerkönyv, hogy úgy mondja. Hát 52 nap alatt valamit sikerül megcsinálni, ez már önmagában is egy jó híradás, nem? Hogy azt mondom, hogy alig 2 hónap alatt valamit sikerül megcsinálni, de Nehémiás is mit tesz? Nehémiás azt teszi, hogy ő abba a házba, ahol beköltözik, ő az egész építkezésnek nem csak a szellemi, lelki felügyelője, hanem az egész házban rendezteti be az ebédeket, tehát amikor élelmet ad a munkásoknak, a saját pénzét szánja arra, hogy az embereknek legyen a munka nagyságához mérten élelmük, és leírja ott a Biblia, hogy mit vágtak le, mit készítettek el, tehát óriási mennyiségben, óriási, hát több száz embert etetett az asztalánál, és minden pénzét arra fordította, hogy ezt az építkezést befejezzék. Amikor látta Nehémiás azt, hogy a közben, mondom, 100 év telt már el, a közben visszatelepült zsidók között megint kialakultak a vagyoni különbségek. Volt, aki gazdag volt, aki szegény volt. Ugye az emberi világban mi történik akkor, amikor elkezd nyílni az olló, mint nálunk is Magyarországon 20 év elkezdett nyílni az olló, és most van egy 10-15% nagyon gazdag ember. Na de hát van egy legalább 70-80% annál szegényebb ember. Tessenek megfigyelni, ha valaki nem lép föl határozottan, a gazdagok alól úgy elszaladaló, és ez is benne van Nehémiás könyve, hogy fölverték az árakat, uzsorára adtak, mintha csak a mai világot látnánk, hogy kisegítették a szegényeket, hogy ne, de akkora kamatot kértek tőlük, hogy azok a szegény emberek 2 életükre eladósodtak. Sajnos a világban mindig ez van. Ahol erősebbnek érzi magát valaki, kiméletlenül kihasználja a gyenge. Kiméletlenül. De hogyha itt fellép valaki, akire nem tudnak semmit sem mondani, mert nem veszi át a fizetését, azt is az emberek javára fordítja, mert nem kér semmiféle külön tiszteletdíjat, hogy ő most itt föláldozza az életét, hanem ő maga is beáll és az emberekkel együtt dolgozik, ezzel nem tudtak mit mondani. Ma azért nem lehet véghez vinni semmit sem Magyarországon, sem Európában, sem a világ bármely részén, mert hiteltelenek a vezetők. Ugye Petőfi a híres naplójában azt írta, hogy én olyan respublikát akarok, ahol a megvesztegethetetlen jellem az Úr. Mert ahol jellem van, ott az emberek tiszteletet parancsolóan megállnak, hogy ilyen egy vezető így tud viselkedni. Hát akkor én még inkább így szeretnék viselkedni, nem is vagyok vezető, de hogyha így ő megállja, akkor én még inkább így tudok viselkedni. Én is Illyés Gyulát most újra olvasva figyeltem fel arra a jelenetre, hogy ugye Petőfi 3-szor vitte a Pesti Ifjúságot a Nemzeti Múzeumhoz. Mert ugye az csak először volt március 15-én, de amikor mindig valami probléma volt, ő egyszer népgyűlésre odavitte a tömeget. Ugye a 3. ilyen népgyűlésén mondta azt a nagyon szigorú kijelentését a 8-tagú kormányra, hogy sem magát, sem a kutyáját nem bízná a kormányra. és ebben a kormány ugye ott volt Széchenyi, ott volt Deák, tehát nem a legalantasabb emberek, akiket ismerünk a magyar történelemből, de joggal mondta Petőfi, hogy késlekednek, a két hét eltelt, még mindig nem csinálnak semmit. És igaza volt. És leírja Iés, hogy egyszer egyik este Petőfi lakására ott a belvárosban, ugye lakott a Dohány utcában, beállított egy zsidó rabbi. És a rabbi, mivel hát akkor is már volt egy bizonyos fajta antiszemitizmus, segítséget kért a zsidóknak Petőfitől. Petőfi ugye liberális volt, tehát ő minden népfajt és minden vallást egyforma figyelembe részesített, és nagyon kérte, hogy ő vagy Vasvári tegyen valamit a zsidók ügyében. És Petőfi ezt megígérte, és erre ugye az a zsidó rabbi jó szokás szerint hát kivette egy bugyellár is tele arannyal. Petőfi ezen annyira fölmérgesítette magát, hogy kezet se fogott vele, és nem kísérte ki. Bement a másik szobába, és azt mondta, hogy kísérjétek ki. Hát én nem vagyok megvehető, én nem vagyok megvesztegethető. És hogy egyáltalán valakinek ilyen gondolata van. Tetszenek látni, hogy 150 év alatt mennyit haladt a világ, illetve mennyit csúszott visszafelé. Ott, ahol a vezetők megvesztegethetetlenek, ott, ahol a vezetők példaképek, ott az emberek egy emberként mennek a vezetők után. A vezetőknek ezt tudniuk kellene. Sajnos a modern történelem nem a felé megy, hogy a vezetőkre föl lehessen nézni. Ezért omlik össze a sokkal gyorsabban minden, mint várnánk. Ugye talán említettem önöknek, hogy soproni pedagógusok engem kihurcoltak Brüsszelbe 2 évvel ezelőtt, hogy lássam az EU-nak a székhelyét. Mert biztos azért van baj az én fejemben, mert még nem láttam az EU-nak a székhelyét. Hát nekem elég volt az a nap, mondjuk az a nap, amikor az EU székhelyére be kellett menni, mert hogyha nem megyek be, akkor az egész utat nekem kellett volna kifizetnem, így ingyenes volt az út. Ezért bementem, egy nap megnéztem, hogy mit csinálnak az EU-ban. Tudatom önöknek, hogy semmit. Üresek a széksorok, ott lézengtünk a nagy tanácsteremben, 2 percesek a felszólalások, azt se tudják, hogy miről van szó, különböző ilyen háttéralkuk köttetnek, és mindenki fölveszi a több milliós nagy pénzt, és az egész Brüsszel ettől zsibong, hogy hát nagyon jó az EU bürokratájának lenni, mert azért a néhány millióért én is ott ülnék, illetve nem is ülnék ott, hogy ők se ülnek ott. Igen, talán az ember nem is gondolná, hogy ilyenek kellett megásni nem csak egy országnak, egy földrésznek is a sírját. Ezért kell nagyon ismernünk Nehémiás könyvét. Ezért kell világosan látnunk, hogy az emberi életben a példaadás, a személyes példaadás, a megvesztegethetetlenség, a jellemesség, na ez a legnagyobb érték. Ha ez nincs, akkor semmi se lesz. És Nehémiásnak 52 nap alatt sikerült megcsinálni azt, amit mások évtizedek alatt nem tudtak elérni. Jeruzsálemet felépítették, na de most jön a nehezebbje. Mert falakat föl lehet építeni. A téglák nem fognak visszakiabálni, hogy nem oda akarnak menni, ahova a malterral viszik őket. De hogy lehet embereket megépíteni? Hogy lehet egy nemzetet, egy közösséget, egy lelki közösséget megépíteni? A Bibliában rendkívüli fejezet a Nehémiás könyve 8. fejezete. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom. Azért is ajánlom, mert most áprilisban új negyedévet kezdünk, és mi minden negyedévben kiadunk egy tanulmányt, csak most itt nem látom, hogy itt van ebből a tanulmányból. A Nehémiás könyve 8. fejezete alapján adjuk ki egyébként, mert Nehémiás beszél arról, hogy az embereket úgy lehet felépíteni, hogy kell valami lelki építményt kovácsolni. Tehát az kevés, hogy a falakat felépítjük, az kevés, hogy van egy főváros, egy ország, de hogy a lelkek hogyan fognak egymásra találni. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elejébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták a 7. hónap első napján.
és olvasott abból a piacon, melyek a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik ezt érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Felsorolja itt, akik felolvasták, és felnyitotta az Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felelt rá az egész nép felemelt kezekkel. Ámen, ámen. És meghajtván magukat leborultak az Úr előtt arccal a földre. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, és azután megmagyarázták, és a nép megértette az olvasottakat. Ekkor Nehémiás, a királyi helytartója, és Esdrás a pap, az írás tudó és a léviták, akik magyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak a ti isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallotta. És ő mondta nékik, menjetek, egyetek kövért, és igyatok édest, és küldjetek belőle részt azoknak, akiknek semmi sem készítetett, mert szente nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Tehát mit csináltak akkor Nehémiás és társai? Összegyűjtötték a hetedik hónap első napján Jeruzsálemben a zsidókat, egy óriási nagy térségen, azt mondja, ilyen piac téren, amit a város közepén a templom előtt volt, és csoportokra osztották az embereket. Különvették a férfiakat, a nőket, a fiatalokat, a gyerekeket, az idegeneket, az ott lakókat, és elkezdték felolvasni a Bibliából, Mózes könyveiből az Isten törvényeit, az életre vonatkozó legfőbb törvényeket. Most ennek jegyében, a Nehémiás könyve 8. fejezetének jegyében mi minden negyedében megjelentetünk egy tanulmánysorozatot, azzal a céllal, hogy aki részt akar venni, hogy közösen gondolkozzon Isten dolgai felől, akkor most például ebben a negyedében ez a tanulmánysorozatunk átfogó cím, hogy védj tőlem fehér ruhát. Ugye ez egy idézet Jézus kijelentéséből, jelenések könyve 3. fejezetéből. Ez az ezévi tanulmánysorozatunk a jellem kérdéseiről szól. Éppen arról, amiről most beszélek. Hogy mi az, hogy jellem? Hogy tehetünk szert tiszta jellemre? A legértékesebb kincs, a becsületes, a tisztességes jellemű ember, az hogy áll elő? Mit kell ahhoz tenni? És hétről hétre sugallunk egy tanulmányt, javaslunk bizonyos fejezeteket, részleteket a Bibliából, és aki eljön erre, az közösen megbeszéli, hozzászólhat, kérdezhet, amit nem érthet, azt megkérdezi, amit úgy gondol, hogy most ő fölfedezett, azt megoszthatja a másikkal. Kedves hallgatók, ennek a formának az őse az itt van Nehémiás könyve 8. fejezetében. Amikor keresztények összejönnek, az összejövetelnek kivétel nélkül mindig ezzel kell kezdődnie. Sajnos a kereszténység történetében elharapózott az, hogy építették a nagy templomokat, gyülekezeteket, emberek elmennek, meghallgatják a lelkészt, a papot, részt vesznek a szertartáson, ez egy óra mondjuk, hogy alig több, és hazamennek. Ez nem helyes. Mert akik oda elmennek, jószerivel passzív részvevők, olyan, mint egy színház. Akkor én az egyetemen eljártam Pernya órás előadásaira, Pernya András mindig azt mondta, hogy ez csak közönség. Ez csak közönség. De hogyan lesz a közönségből közösség? Közönséget lehet találni a cirkuszra, az operetre, az operára, a színházra, meg a templomra. És ott is közönség, csak nézik, hallgatják. Na de hogy lesz a közönségből közösség? Úgy lesz a közönségből közösség, hogyha mindenki saját maga elkezd gondolkozni egy adott körülhatárolt kérdésről. Tehát mi, amikor összegyűlünk a világ és az ország bármely pontján, az Isten tiszteleti napnak az elején 9:30-11-ig mi ezt veszük, hogy mindenki, aki otthon ezt átolvasta, hozzászól, gazdagítja a másik ember hitét a hozzászólásával, vagy hogy nem ért, az felteszi kérdésnek. Úgy lesz valamiből közönségből közösség, hogy megtanulunk közösen gondolkozni.
Közös gondolkozás nélkül nem lesz közösség, sehol se. Aki megtanul közösen gondolkodni, megtanul figyelni a másikra, mi a másiknak a problémája? Hogy tette fel a kérdést? Tudok én erre válaszolni? Vagy nekem is van kérdésem, fölteszem azt a kérdést, ott az a 10-20 ember, aki itt ül a csoportomban, mert egy olyan 10-20 embernél több ne legyen egy csoportban. Én ahol járok az országban, és ilyeneken részt veszek, mindig azt mondtam, hogy Jézusnak is 12 tanítványa volt, egy olyan 8-12 embernél több ne legyen, ott mindenki szóhoz jut. Inkább, hogyha ha 20-an vagyunk, akkor csináljunk 2 csoportot. Ha 30-an vagyunk, már csináltunk 3 csoportot. A lényeg az, hogy a közönségből úgy ez közösség, ha megtanulnak gondolkozni az emberek. Én is ajánlom önöknek, hogy tessen kipróbálni először, ha valaki nem akar eljönni közösségbe. Nem ismeri, vagy nem tudja, szégyeli magát, vagy nem volt soha itt. Megyen egy ilyen tanulmányt, otthon gondolját, minden napra egy kérdést teszünk fel. Tehát igazán nem sok, egy tanulmány 6 kérdésből áll. Egy hét, 6 kérdés, a 7. napon megbeszél. És otthon próbáljon meg utána járni, kikeresni, hogy ő tud-e válaszolni ezekre a kérdésekre, ő tud-e másoknak nyújtani valamit, vagy ha nem, tud-e másoktól kérdezni, hogy ő megvilágosodjék ebben és ebben a kérdésben. Kedves hallgatók, ez 2450 évvel ezelőtt Nehémiás honosította meg. Jézus is így tanított. Ahogy Jézus tanított, azt csinálta, amit Nehémiás. Jézusról olvassuk, hogy az embereket behozta ide a templom csarnokai közé, mondta, hogy a Salamon tornácán tanított, mondja azt, hogy itt meg itt tanított, mondta azt, hogy hoztak hozzá gyerekeket, fiatalokat. Itt ugye úgy képezték ki ezt a jeruzsálemi templom környékét, hogy minden korosztálynak megvolt a maga csoportja. Tehát hétvégén, amikor összegyűltek a hétvégi istentiszteletre, akkor a férfiak is külön voltak, családanyák is, lányok is, fiatalok is, gyerekek is, mindenkit a maga szellemi szintje, a korának a mértéke szerint tanítottak, és Jézus is így tanított, és Jeruzsálemben is, meg a vidéki zsinagógákban Jézus Krisztus így lépett fel. Kedves hallgatók, közösséget a közös gondolkodás támaszt. A közösség az nem egy gyülevész nép, hogy sokan vagyunk, azt most ezzel közösség. Hát az egy tömeg, az egy nagyon veszélyes formáció a tömeg. De az igazi közösség az a gondolkodó embereknek a közössége, a hasonlóképpen gondolkodó embereknek közössége. Hogy mondta a görög bölcselő? Igaz emberek egyetértő gondolkodása. Ez tesz közösséget. Igaz emberek egyetértő gondolkodása. És Nehémiás, miután fölépítette a kőfalakat, szerét ejtette nem sokára annak, hogy a lelki falakat is fel kellett építeni, hogy ebből a nemzetből nemzet legyen. Nem tudom, hogy megütötte az önök fülét valami? Amikor ezt bevezették, az emberek sírtak. Miért sírtak? Mert hallották felolvasni az Isten beszédét. Ma is sírnának az emberek. Ki olvassa fel az embereknek az Isten beszédeit? Abból nem elég annyi, hogy felolvasnak egy példázatot, vagy felolvasnak 5 mondatot. Reggel összegyűltek, és azt mondja, még délben is ott voltak. Nyilván szünetekkel, de magyarázták. Aztán azt mondja, hogy ma, aki nem értette, megkérdezhette, hogy magyarázták az írásokat, és az emberek sírtak. És akkor azt mondták a vezetők, hogy ne sírjatok. És menjetek déli szünetben, menjetek haza, fogyasszátok el az ebédeteket, amit előre elkészítettetek, ugye a 7. napra, mindig a 6. napon előre elkészültek a mózesi rendtartás szerint. Akinek nincs ilyen bőséges ebédje, figyeljetek a másik emberre, küldjetek neki is élelmet, és délután megint gyertek vissza, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Milyen gyönyörű mondat, az Úrnak öröme a ti erősségetek. Ez mit jelent? Biztosak lehettek abban, hogy az Isten ennek örül. Mert az Isten szándéka az, hogy vele közösségben éljünk. De hogy tudunk Istennel közösségben élni? Ha megértjük a gondolatait. Isten nem ceremóniákat kíván tőlünk. Nem térthajlásokat, meg nem ájtatoskodásokat. Isten azt kívánja tőlünk, hogy az elménket hajtsuk meg előtte. Hogy elfogadjuk az ő tiszta gondolatait, és azok szerint éljünk. És ez az, ami Nehémiás könyvében talán a város kőfalainak újjáépítésénél is nagyobb volt. hogy a nemzetet kezdte összekovácsolni, lelkileg összekovácsolni. Következő lépése az volt, hogy látta Nehémiás, hogy kevesen vannak még Jeruzsálemben. Miért vannak kevesen? Azért már 100 év alatt vesztegelt az újjáépítés, és oda az emberek általában nem mennek, ahol romok vannak. Ezért különböző intézkedésekkel minden törzsből kéretett embereket, hogy települjenek be Jeruzsálembe. Adott különböző kedvezményeket, ígéreteket, hogy jöjjenek az emberek, vállaljanak áldozatot. És megindult egy egészséges vérkeringés az országban, és mindezt egyetlen egy ember hajtotta végre, ez a perzsa udvarból ide csöppent Nehémiás. És ez aztán már nem 56 napos munka volt, ez már évekbe telő munka volt. Utána Nehémiásnak vissza kellett menni, de újra elkérezkedett a királytól, és másodszor is visszajött az országba, és a könyvnek a befejező fejezetei arról beszélnek, hogy miután az ország talpra állt, miután elkezdődött egy egészséges nemzeti fejlődés, és az Isten szabának tekintélyt szereztek, és ezzel fejeződik be a könyv, újra előjöttek a problémák. Jöttek az érdekházasságok, jöttek az idegen népek fiaival, lányaival való házasulások, ugye vagyoni alapon. Jött a szombatnap megsértése, hogy nem akartak egy héten 1-24 órát pihenni, jöttek az árusok, próbáltak erőszakolni piaci tevékenységet a 7. napon, amikor Isten megmondta a zsidóknak, hogy pontosan tudjátok, hogy 6 napon át mit végezhettetek el, a 7. napot teljesen nekem szenteljétek, 1-24 órás napot. Az élet akkor kapja meg a maga keretét és medrét, amikor tudjuk, hogy az idő mire való. Én ma is azt látom, hogy az embereknek szétmegy az idő a kezükben. Nemrég mondta nekem valaki, hogy ma semmit nem csinálnak az emberek, de nincs is semmire idejük. Azt mondja, hogy az én szüleim, tegnap is Tiszaújvárosban is hozzászóltak az előadás után, azt mondták, hogy az én szüleim is sokat dolgoztak 40 éve, de amikor én hazamentem, nem mondták azt, hogy fáradtak vagyunk, nem akarunk veled foglalkozni. Hát hogy lehet az, hogy 40 évvel ezelőtt sokkal többet dolgoztak az emberek, mint ma fizikailag, biztos többet dolgoztak. Akkor is az édesapám egy keresetből 8 unkat tartott el, édesanyám meg bérelt egy kukoricaföldet, és azt kapálta velünk együtt természetesen. És este hazamentünk, és leültünk az asztalhoz, és a szüleinknek természetes volt, hogy velünk foglalkoztak. Nem mondták azt, hogy most bemegyek, leülök, akkor nem volt tévé, mondjuk rádió elé. Hát örültek, hogy a gyerekeikkel tudnak beszélni. A legjobb befektetés mindig a gyerek. Hogy lehet, hogy ma az emberek semmit nem csinálnak, szinte a gépek csinálják meg helyettünk, vagy az állami segély megadja ezt, meg azt, meg amazt, és soha semmire nincs idejük. Hát erre nekem egy a válaszom. Ideje annak van, aki tudja, hogy a munkát milyen rendbe kell megcsinálni, hogy erre 6 napon van, és aki a 7. napon teljesen megpihen, az fog az életben keretet kapni. Addig én nem beszélnék se keresztény életről, se emberi életről, ameddig az embernek nincs egy pontos időbeosztás, ami törvény. Törvény. Nem ránk kerültetett törvény, ez egy örömmel elfogadható törvény, hogy én pontosan tudom, hogy 6 egységem van, amikor megcsinálhatom a dolgaimat, utána 1-24 órás nap, amikor nekem semmivel nem kell foglalkoznom, mert én azt én Istenemtől kaptam. Az Isten azt mondja, hogy adtam nekik szombatjaimat, hogy megtanulják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Tehát Isten adja a 7. napot, Isten adja, hogy 1-24 órás nap álljon rendelkezésünkre, hogy testileg, lelkileg kipihenjük magunkat, összeszedetté váljon az életünk, és mindig valami új lendülettel tudjunk egy újabb életszakaszt elkezdeni. Ha ez megszűnik, az élet romokba hever. Ezt látjuk most körülöttünk. Ennek megvannak az okai, ez nem hirtelen jött dolog, nyilván ennek több évszázados előzménye van, de amivé most vált az emberiség, hogy lényegileg az emberiség tényleg nem dolgozik, és még sincs semmire se ideje. Még emlékszem azokra az időkre, amikor Öveges József tartotta a fizika órákat a tévében. Tetszenek rá emlékezni, hogy a Tatán volt piarista tanár, és ő elmondta, emlékszem, hogy ugye 1860-ban az emberiség mit dolgozott? mennyi munkát végeztek az állatok, mennyi munkát végzett a kétkezi ember, és mennyi munkát végeztek a gépek. És ő ugye a 60-as években kezdte ezeket a sorozatot, tehát azt mondta, kedves hallgatóim, 100 év múlva mi a helyzet? Régen az emberiség történelmében a munka több mint 60%-át állatok végezték, és körülbelül 30-valahány százalékát az ember, és a gépek 3-4%-ot. Az 1960-as évekre máltán 1%-ot végeztettek állatokkal, az ember végzett 15%-ot, a többit a gépek végezték. És akkor mindenki azt mondta, hogy hát annyi időnk lesz, hát mindent a gépek fognak megcsinálni, milyen csodálatos időnk lesz. Az lesz a legnagyobb probléma, hogy hogy osszuk be a szabadidőnket. Hát azóta eltelt 30-40 év, ugye ezt átéltük, akik hozzám hasonlóan már idősebb emberek átélték, és most tessenek mérleget vonni. A 60-as években volt jobb az életbeosztás, az időbeosztás, vagy most a 2010-es években. Tessenek, mindenkire magára bízom, hogy szavazzon otthon. Én azt gondolom, hogy ezek mélységesen összetartozó dolgok. Annak van ideje, aki tudja a munka és a megpihenés szabályos ritmusát, amit Isten adott a saját javára fordítani. Én tudom, hogy nekem 6 napom van, nincs 7 napom, nincs 8 napom, 6 napi egységem van. Utána megállok. Akkor is megállok, ha cigány gyerekek potyognak az égből. Akkor is megállok. Utána megint van egy 6 napi egységem. Utána megint megállok. Kedves hallgatók, mióta ezt gyakorlom, családommal együtt, én azóta tartom magamat olyan valakinek, akinek talán közöm lehet a Jóistenhez. Az Isten nem azért mond nekünk dolgokat, hogy azok olyan elúszó, olyan eszményi dolgok legyenek, hogy senki nem valósítja meg. Isten csak azt mondja nekünk, amit meg lehet valósítani, az ő segítségével. Nehémiás az élete végéig olyan kihívások elé került, főleg az utolsó fejezetek megdöbbentőek, mert a saját népe is vele szemben fordult. Tehát nem véletlenül fontam hasonlóságot itt Petőfivel, mert lényegileg a magyar nép zöme Petőfivel szembe fordult. Őrültnek tartották. Nem vették komolyan. A legkülönbözőbb rágalmakkal illeték. Például azt mondták neki, hogy hát aki ennyit beszélt a világszabadságról, az miért nem megy katonának? Hát fiatalkorában katona volt, megjárta Horvátországot, Tirolt, majdnem elpusztult tifuszba, hát most meg itt van 20-valahány éves, miért nem köti fel a kardot az oldalára? Állandóan provokálták, lenézték, pocskondiázták. A hadügyminiszter ugye azért akart elbocsátani, mert nem volt előtte olyan megjelenése, nem tudom, nem kötötte fel a nyakkendőt, meg ilyen őrültségek. Tehát az az ember, aki akar valamit tenni, az csak azt mondhatja, amit Nehémiás a könyve végén, többször visszajön ez a kívánsága, emlékezzél meg én rólam, Uram Istenem. Az emberek nem emlékeztek meg róla. Az emberek gyorsan elfelejtik, hogy valaki a saját asztaláról etette az egész várost. Az emberek gyorsan elfelejtik a csodát, hogy 52 nap alatt ő megcsinálta, amit mások évtizedek alatt nem. Az emberek elfelejtik azt, hogy valaki lelkileg talpra állította a nemzetek. Az emberek sok mindent elfelejtenek, de hogyan is mondja a Biblia sok alkalommal, például Jeremiás könyve 45. fejezetében. Elég neked, hogy a te lelkedet zsákmányul adom néked. Ne foglalkozz emberek dicséretével, ne foglalkozz azzal, hogy az emberek mit szólnak, annak felelj meg, amiért én küldtelek téged erre a világra. Nehémiás ezért élt. És ezért a keserűségében is csak ennyit ír a könyve befejező jegyzeteiben, hogy emlékezzél meg rólam. Isten, te tudod az én nehézségeimet, te tudod, hogy a saját honfitársaim hány akadályt tettek keresztbe velem szemben, te tudod, hogy meg kellett tépnem a szakálukat, még ilyenre is kellett vetemennie Nehémiásnak, hogy annyira szemtelenek voltak ezek a zsidók. Annyira orcátlanok voltak. Én két szereplőről olvastam ezt az Ószövetségben, az egyik Gedeon, aki egyszer csalánnal verte meg az embereket, tehát az se lehetett valami kényelmes vagy kellemes dolog, de körülbelül a rossz gyerekeket szokták régen, hogy csalánnal kicsit, hogy csípje őket a csalán. Nehémiás meg a nagy szakálú, nagy, kegyes és vallásoskodó, hogy megtépte a szakálukat. Ez az előzménye Jézus kufárok kiűzésének, ez a három jelenet. Jézus, amikor kiűzi a kufárokat a templomból, fölborítja az asztalokat, és fölmutatja az ostort, igaz, hogy nem vág rájuk, de azért fölmutatja, hogy mint a rossz gyerekek ezt érdemelnétek, és kihajtja őket, hogy ne tegyétek az atyám házát rablók barangjává. Ez a három eset mutatja a Bibliában, hogy sokszor az emberek annyira elfajulnak, annyira hálátlanok, annyira szemtelenek, hogy rosszabbak a felnőttek a csintalankodó dévai gyerekeknél. És ezt Nehémiás így akarta velük, hogy oda ment őket, és megtépte a szakálukat. Ne tessenek megütődni, én jeleztem az előadás, hogy lesz ilyen a könyvben, tehát amikor oda tetszenek érni, ez a könyv végén van. Ezt a Biblia sehol nem veszi durvasságnak, vagy nem rója fel, mint hogy Jézus Krisztus is, amikor kiűzte a kufárokat a templomból, akkor odament a sántákhoz és vakokhoz, meggyógyította őket, vagy odament a gyermekekhez teljes nyugalomban. Az emberi elfajulás hatalmas. Nehémiás könyve is, ez a befejező kijelentésem, Nehémiás könyve is arról beszél, hogy egy várost, nem egy országot, egy várost sem lehet tökéletessé tenni ezen a világon. Miért mondta azt Jézus, hogy imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod? Mert itt a földön nincs tökéletes ország, nem is lesz. A tömegeket nem lehet csak nagyon rövid ideig egységbe kovácsolni. Mert az emberi világban a hálátlanság, az álhatatlanság, a kapzsiság, az irigység mindig felülkerekedik, és ezért tanította Jézus, hogy tanuljunk meg imádkozni azért, hogy mennél előbb elhozhassa a második eljövetelével az Isten országát. Amit mi fogadjunk a szívünkbe, mi ne legyünk se irigyek, se hálátlanok, jellemben tisztuljunk meg, és mondom, ebben a negyedében erről fogunk tanulni, és ezért ajánlom mindenkinek, egyébként Vankó Zsuzsa írta a negyedévi tanulmányt, az előző negyedévit én írtam, ha valaki az egészséges testi és lelki életről kíváncsi, az előző negyedében az volt a tanulmány. Valamikor témákat veszünk, és valamikor bibliai könyveket. Valamikor Máté evangéliumát veszük, vagy János evangéliumát, vagy Józsué könyvét, valamikor témákat veszünk. De ebben a negyedében mindenkit szeretettel várok, és szeretnénk majd én is májusban, talán júniusban előadásokat tartani a Füzes utca 5 szám alatt is, ahol én tulajdonképpen elkezdtem ezeket a miskolci sorozatokat, csak aztán a könyvtár felajánlotta ezt a lehetőséget, hogy itt a megyei könyvtárban is át lehet hozni, de szeretnék majd ott is önöknek olyan előadásokat tartani, amelyek még közelebb visznek a Biblia fő tanításához, hogy hogyan lehetünk olyan jellemű emberek, hogy fehér ruhákban, hogy a fehér ruha a tiszta jellem jelképe. És ez a kifejezés, hogy védj tőlem fehér ruhát, ebbe benne van az, ezt Krisztus mondja, hogy ezt mindenkinek magának kell akarni, ezért mondja, hogy te védj. De ezt egyedül Istentől lehet venni, ezért mondja, hogy tőlem. És hogy Isten mit akar nekünk adni, mint legnagyobb ajándék, ez a fehér ruha. Vagyis erre mondta valaki, hogy Isten legnagyobb ajándékát akarja nekünk adni. Tulajdon önmagát. A saját maga tulajdonságait akarja belénk plántálni az Isten. Ez több a kincsnél, több az egészségnél, több mindennél több, hogy Isten a maga jellemvonásait szeretné elültetni bennünk, hogy mi is olyanok legyünk, mint ő. Ez az Istennek a terve velünk, és ezt a földi életünkben sikerül megtenni, amit Nehémiásnak egy fél emberöltőn belül sikerült megtenni, utána sajnos újra visszahanyatlott az élet a régi kerékvágásába, de hogyha egyes emberekkel sikerül ezt megtenni, akkor azok az egyes emberek ott lesznek majd az Isten országában. És azok számára megnyílik majd az örök élet. Ezért nagy kérdés ez, hogy hogyan lehetünk jó emberek. Hogyan lehetünk megjobbult emberek? Hogyan lehetünk jellemes emberek? Hogyan lehetünk fehér ruhába öltözött emberek? Kedves hallgatók, ezért ajánlom mindannyiunk számára Nehémiás könyve olvasását. A korral és a körülményekkel a Proféták és Királyok című könyv ismertet meg, tehát ebben a könyvben lehet a babiloni és a perzsa korról részletesen olvasni. Ez a könyv második kötete a Pátriárkák és Proféták című könyvnek. ennek a könyvnek, és nem tudom, hogyha régebben tetszenek járni a sorozatunkra, ezt nagyon sokaknak adtuk ajándékba, ez a harmadik kötet, és egyben megkérdezem, hogy ki nem kapott ebből. Aki nem kapott, tehát aki később csatlakozott a sorozatunkhoz, jó magasra kérném föltenni a kezet. Akik nem kaptak, akkor de pontosan ennyi, tehát 4, 6, 10, 13, 13, tehát ennyit talán tudok adni, azok a harmadik kötetet most átvehetik, és kérem önöket, hogy ha a Bibliát valaki meg akarja ismerni, akkor a Bibliát megismertető könyvsorozatunk 5 kötetből áll. Ez a Teremtéstől Dávidig, Pátriárkák és Proféták, Dávidtól Nehémiásig ez a Proféták és Királyok, Jézus élete a 4 evangélium, az apostolok története, az apostolok cselekedetei és az apostoli levelek, és befejezésül a Jelenések könyve és a Proféciák a nagy küzdelem. Tehát ebből az 5 könyvből tudom, hogy ezek úgy megemelve is vaskosak, de én amikor még nem ismertem a Bibliát, a Bibliával párhuzamosan ezeket a könyveket olvastam, és sorról sorra nyíltak meg előttem a bibliai összefüggések. Hát mi most olyan helyzetben vagyunk, hogy csak ezt tudjuk ingyen adni, ez mondjuk a középpontja ennek az 5 részes sorozatnak, és azért is jó olvasni, mert Jézus életét olyan 4-5 oldalas részekre bontott fejezetekben veszi át a szerző Ellen White. Ezt tudom tehát most adni a szünetben. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a kérdésekre térjünk ki egy 10-15 perc szünet után, és akkor majd föl lehet tenni a kérdéseket.